Kedves hallgatóink, itt a YouTube Live. Az internetes időszámítás szerint a pontos idő 729 net óra. Most kapcsoljuk a Hyper stúdióját. Digitális kultúráról érthetően a DTM-ben.
Hírlapi kacsa, fake news, hamis hírek, igazság utáni korszak és alternatív tények. Ezek a fogalmak a meghatározók az első témánkban. Jó estét kívánok, Szilágyi Árpád vagyok, ez itt a Digitális Talk Show mindenkinek. Köszöntünk mindenkit itt az Asztal Társaságban, ma este velem vannak itt az asztalnál Szalai Dániel, médiapiaci újságíró, jól mondom?
Jó estét kívánok, sziasztok, igen.
Komolyan hangzik ez a médiapiaci, de ennek jelentősége is lesz ma este.
Erről fogunk beszélgetni, igen.
Részben erről is fogunk beszélgetni. Melletted egy másik újságíró, Herpai Gergely személyében, akit régóta ismerünk a számítógépes játéklapok világából. Te is újságírással foglalkozol, most már jó ideje, lesz majd véleményed, reméljük. És már is itt van a vonalban velünk dr. Fehér Katalin, új média kutató. Jó estét, Katalin, szia!
Jó estét!
És látom téged, hogy Csehországból jelentkezel. Olyan témáról fogunk beszélgetni, amiről nemrégiben a századvégben jelent meg egy cikketek. A hírlapi kacsa egy jó kiinduló pont, de valójában a hamis hírekről szól ez a publikációtok. Ez a jelenség ez nem új, de mégis a médiában az utóbbi években, az utóbbi hónapokban terjedt el, bár a kifejezés sok évtizede ismerjük, a jelenség maga mégis újnak tekinthető. De mi az, ami a te szempontodból, vagy a te látásmódod alapján látszik okként, hogy mitől tűnik ez nekünk olyan újdonságnak? Ez az egész fake news, vagy hamis hírek világa, ez mitől lett akkora felkapott dolog manapság?
Ha azt mondjuk, hogy álhírek, vagy azt mondjuk, hogy áltudósítások, akkor egyedi esetek eszembe jutnak a múltból, ilyen volt a Világok harca rádió közvetítés, de mondhatnánk más példákat is. Ezek az esetek általában valami olyasmi jelenségre utalnak, hogy a tömegkommunikációban elhangzik, vagy látszik valami, és fontos az, hogy látszik, valaminek látszik, és aztán valamilyen módon lelepleződik. Tehát akár maga a médium leplezi le, mondjuk egy televíziótársaság, mondjuk a különböző áldokumentarista filmeket, ilyen volt az Igazi Mau, vagy voltak más hasonló ilyen áldokumentarista filmek is. Viszont vannak olyan esetek, amikor ugye az olvasó, néző, hallgató tudná leleplezni az adott hírt. Most, hogyha azt mondjuk, hogy 20-50 évvel ezelőtt mik voltak erre az esélyek, mire az én olvasói levelem elért volna a szerkesztőségben, mire megjelenik, addigra már adott esetben el is felejtik az olvasók vagy a nézők, hogy mi történt.
Tehát akkor itt egy nagy felgyorsulásról van szó, ugye részben az internetnek köszönhetően, részben meg ugye nem csak a technikai változások vannak itt, hanem valahogy, mint hogy a kommunikáció világa is átalakult volna.
Így van. És épp a gyorsaság nagyon jól sikerült rátapintani a lényegre, épp a gyorsaság az,
gyorsan
ami változtat más tényezőket is. A gyorsulás egyébként kettős gyorsulás. Egyrészt a hírgyártás, hírek tudósítások közönséghez juttatásának a gyorsasága. Azt szoktam mondani nagyon röviden, hogy ilyen Google időben gondolkozunk, tehát beütök valamit a Google-be, milyen gyorsan jön a válasz, úgy ugyanilyen gyorsan várjuk a válaszokat a közösségi médián keresztül, a híroldalakon keresztül, és így tovább. Tehát van egy ilyen Google idő, ez a másodperc töredék része, ami alapján, vagy ami szerint várunk valamilyen választ valamire.
Másrészt meg ugye a közönség is, illetve a felhasználók, akik hirtelenjében nézőből vagy hallgatóból tudósítóvá válnak, és ők is pillanatok alatt be tudnak számolni eseményekről, és így bekerülnek a média körforgásába. Tehát részévé válik a közönség a médiának, és ez rögtön egy lehetőségé válik annak is, hogy akár ellenőrizetlen információk bekerüljenek a műsorokba.
Igen, nagyon jól fogalmaztál, én egy rövid szóval vagy kifejezéssel foglalnám ezt össze, úgy hívják, hogy prozumerizmus, vagyis a prozumerek, producerek és konzumerek, tehát akik fogyasztják a híreket, információkat, tartalmakat, és akik gyártják, ezeknek a szerepei változhatnak. Én bármikor mondhatom azt, hogy ott vagyok egy eseményen, készítek egy fotót, elküldök egy videót, és akár én azonnal tudósítóvá válhatok, tehát ilyen gyorsaság létezik, sőt, megjelenik mondjuk egy hír, és én azt rögtön le is leplezhetem, akár egy fotóval vagy videóval, mert mondjuk én ott voltam az adott eseményen vagy helyszínen, és nem az történt, ami a tudósításban vagy egy blogban olvasható, látható. Tehát valóban ez a gyorsaság az egyik szempont.
De egyébként ez borzasztó jó dolog, hogy ugye a nézők és a hallgatók is küldhetnek tudósítást, de ez akár lehetőséget ad arra, hogy valaki meghekelje a médiát, tehát küldjön valami olyan tudósítást, ami egyáltalán nem igaz, sőt valamilyen akár jó vagy rossz szándékkal torzítsa az eseményeket, az információkat.
Média történetben sokat beszéltek hoaxról, propagandáról, manipulációról, ezek valóban mind megjelenhetnek ma már a média fogyasztó részéről is. Itt az a kérdés, hogy miért éri meg, mi a szándék, miért fontos az, hogy valaki valamilyen módon szeretne játszani ezekkel a lapokkal, ezekkel a kártyákkal. Ha nagyobb tömegben történik, akkor Trump jelenségre, Brexit szavazásra és hasonlókra gondolhatunk, ahol nagyon sokat meglettek az eredmények. De itt arra kell gondolni, hogy a gyorsaság mellett a tömeges információáramlás, illetve az állandó összeköttetés, elsősorban a közösségi médián keresztül, folyamatosan generálja a lehetséges klikkeléseket, a lehetséges érdeklődéseket, és ami nagyon fontos, hogy ezekhez nagyon komoly algoritmusok kapcsolódnak a háttérben, amik biztosítják egyrészt a gyorsaságot, erről beszéltünk már korábban, másrészt pedig biztosítják azt, hogy aki valamilyen típusú hírt, médiát fogyaszt, legyen ez álhír típusú, vagy szenzációhajház, pánikkeltő, pletyka, hazugság, típusú információkra éhes inkább, azok hasonlót fognak kapni az algoritmusokon keresztül, hiszen ez az, amit jellemzően fogyasztanak, az algoritmusok beazonosítják, és egy ilyen, úgy szokták hívni, egy ilyen burokba, egy ilyen szűrőbuborékba, filter bubble-nek lehet angolul röviden említeni, ebbe a burokba vagy buborékba bezárja az adott hírfogyasztót, vagy tartalomfogyasztót, és egyre inkább ugyanolyan típusú információt, hírt fog kapni. Aki pedig jellemzően ellenőrzi a híreket, kritikusan közelít, figyeli a pró és kontra érveket, és így tovább, az algoritmusok pedig eszerint fogják őket meghatározni, vagy profilozni, ezt így szokták röviden hívni, és az alapján, a profil alapján határozzák meg, hogy innentől milyen híreket és információkat le. Ezek akár teljesen különböző buborékok is lehetnek, akár egy családon belül két embernek, vagy két kollégának, és nem véletlen, hogy emberek néha azt mondják a másiknak, hogy de ez hol él? Nem értem, hogy mi alapján mond valamit, mi alapján tájékozódik. Egyszerűen azért történik ez, mert más típusú hírek fogyasztják, zajlik, és kevésbé keveredik adott esetben, mint korábban, hiszen egyre inkább egy-egy hálózatban mozgunk, és ezekben a hálózatokban ezek az algoritmusok meghatározzák, hogy milyen információkat fogyasztunk.
A cikketekben olvastam, hogy Bill Keller, a New York Times főszerkesztője mondta, hogy a kapuőr szerep, tehát ugye ezt az újságírók tudják általában, hogy a médiának van egy kapuőr szerepe, vagyis hogy vigyáznak arra, hogy milyen információk kerüljenek bele a tömegkommunikáció világába. Tehát, hogy ez a kapuőr szerep átkerül a felhasználók kezébe, akik viszont egyre kevésbé ellenőrzik a forrásaikat, az információikat, és ez a forrás kritikai képesség, ami azért korábban igaz volt a médiára, az újságírók munkájára, ez egyre kevésbé jelenik meg. Mit gondolsz, Katalin, hogyan látod te kutatóként, hogy ez mindig is így marad-e, vagy pedig lesz valami fajta visszarendeződés ezekhez a, hát mondjuk így, én most ugye újságíró szempontból közelítem, hogy normális viszonyokhoz, már abból a szempontból, hogy ellenőrzött információk kerüljenek a nyilvánosság elé.
Kérdés nagyon jó. Egyrészt reflektálnék az elhangzott nyilatkozatra, egy kicsit leegyszerűsíti a viszonyokat, hiszen hogyha ma azt mondjuk, hogy történik valamilyen katasztrófa, történik valamilyen sokakat befolyásoló, érintő, érdeklő téma, akkor továbbra sem mondjuk XY-nak a YouTube videócsatornáján fog keresgélni, hanem a mainstream médiát fogja keresni, megnézi majd a legnagyobb akár globális vagy országos oldalakat, az oda tartozó csatornánkat, és ott nézi meg az ellenőrzöttebb híreket. Ami ugye egy nagyon érdekes dolog, és ha már New York Times-ot emlegettük, akkor mondjuk egy másik nagyot, a BBC például kifejezetten kéri azt a felhasználóitól, hogy szálljanak be az ellenőrzésbe, szálljanak be abba, hogy információkat küldenek, fotókat küldenek, és épp így egyébként a Google megcsinált egy fact check nevű szolgáltatást, aminek a lényege az az, hogy ha én észlelem, hogy valamilyen fake news, tehát álhír terjed, akkor én ezt tudom jelenteni. Nyilván valamire alapozva kell azt mondanom, hogy ez egy álhír. Tehát egyre több az olyan lehetőség szolgáltatás, ami ezeknél a mainstream csatornáknál elérhető, mint a Wikipedia is indít egy ilyet, és gyakorlatilag láthatjuk, hogy a klasszikus mainstream csatornák, tehát említettük a BBC-t és a New York Times-ot, de mondhatnánk így az új médiának a nagy cégeit, illetve
közösségi
szervezeteit.
Közösségi oldalak, ugye Facebook?
Így van, a Google és a Wikipedia vagy a Facebook, akik a maguk módján, a maguk eszközeivel igyekeznek felhívni a figyelmet arra, hogy mi történik. Visszarendeződés kérdése, én azt gondolom, hogy gyakorlatilag egy ilyen lineáris folyamatban megyünk előre, visszamenni nem lehet ezen az időtengelyen, hiszen megváltoztak a csatornák, megváltoztak az eszközök, sőt megváltoztak a fogyasztói viselkedési normák is, illetve a tartalomfogyasztásnak a mikéntje. Hadd említsek meg itt két kutatást. Az egyik kutatást a Harvard Egyetem végezte a tavalyi évben, és azt talált, hogy körülbelül a középiskolások és egyetemisták egynegyede, aki körülbelül kritikailag átfogóan közelít a különböző hírekhez és tartalmakhoz, tehát megnézi, hogy mi a forrás, milyen weboldalon jár, milyen módon nézheti meg a pro és kontra érveket, tudatosan fogyasztja a híreket és az információkat. Hasonló kutatást végeztek egyébként Magyarországon is, és azt találták, hogy gyakorlatilag 20-25% az, aki valamilyen módon forráskritikát gyakorol. De az is látható, hogy az új generáció, középiskolások elsősorban, mondjuk náluk fiatalabbak, elsősorban úgynevezett hashtag generációként működnek, és mondjuk akár a Twitter, a Facebook és más közösségi média oldalakon keresztül szerzik be az információikat, és hagyatkoznak arra, hogy az ő környezetükben mi számít valós hírnek vagy ténynek.
Katalin, nagyon szépen köszönjük az általad elmondottakat. Hogyha megengeded, valamikor majd a közeljövőben még folytatnánk ezt a témát, mert úgy gondolom, hogy egy folyamatról beszélünk, tehát nem egy lezajlott eseményről. Így aztán érdemes lesz időről időre visszatérni erre az egész jelenségre, amit fake newsnak vagy hamisított hírek világának gondolunk. Például, hogy mi fog történni a Facebookon, ami ugye nem is annyira klasszikus média. Közben egyébként itt az asztaltársában Szalai Dániel is híreket ellenőrzött, hogyha jól láttam a gépén.
Nem, egyébként statisztikákat nézegettem, különböző portálok adatait néztem meg, amiről mindjárt beszélgetni
tehát
fogunk.
Tehát összehasonlították különböző források adatait?
Azt néztem meg, hogy melyik oldalt mennyire nézték az elmúlt időszakban.
Úgyhogy majd mindjárt itt forráskritikával folytatjuk a műsort. Katalinnak köszönjük szépen, és el is búcsúzunk tőled. Szia Kati, legközelebb folytatjuk majd a témát. És akkor Szalai Dániellel ugye azt a témát arra készültünk már néhány héttel ezelőtt is, hogy a magyarországi portálok világát áttekintjük, mert elég nagy változás történt itt az elmúlt 10-12-13-14 évben, ki honnan közelíti, de szerintem az induló pontot azt mondhatjuk a 90-es évek közepének végének, amikor ugye elindultak a portálok. Jó hosszú időn keresztül eléggé változatlan volt a toplista, a sorrend.
Még a legelején ott volt az internettó, és akkor ugye kiszakadt az Index, onnan indult el minden, és akkor az Index volt éveken át a legnagyobb portál, és a leginkább keresett név, és ez volt mindenki számára az internet maga, hogyha nem tudom, leállt az internet, akkor mit írunk be, hogy kipróbáljuk, hogy épp a routerrel van-e otthon a gond.
Hát bár ez egy vita volt, portál. Mert sokan, akik a Median féle WebAudit mérőrendszert követték az interneten, ott az Origo volt az első helyen.
Később ugye aztán ez változott, de gyakorlatilag az Index Origónak volt egy ilyen kettős versenye, ők boxoltak egymással és küzdöttek.
És volt egy harmadik helyezett is, különben nagyon hosszú ideig, a Startlap, ami a harmadik helyet foglalt el, és aztán utána a listában jöttek újabb és újabb szereplők, ami nekem akkor nagyon furcsa volt, hogy a hagyományos tömegkommunikációs cégek nem nagyon tudtak labdába rúgni.
Igen, mondjuk a Népszabadság Online mondjuk, vagy a Magyar Nemzet Online, és még lehetne helyen sorolni ezeket, ott úgy a vége felé, 10.-20. Uh-huh. felé voltak.
Na, ehhez képest változott meg a helyzet nagyon.
Hát egyrészt ugye ezek a portálok részben meg is szűntek, volt egy csomó oldal, ugyan megszűnt, megindultak újak, és hát az is nagyon érdekes, hogy a lista élén most már húzamosabb ideje a blog.hu van, tehát egy blog tárhely vezeti ezt az egész portálpiacot. 3,4 millió volt itt a legutóbbi júliusi adat a Digitális Közönségmérési Tanács által amit mértek.
Ezt a listát egyébként meg is tudjuk mutatni.
Igen,
hogy a
dkt.hu van egyébként fönt, és ott bárki meg tudja nézni, belföldi, külföldi teljes forgalmat tud nézni, eszközre lehet nézni, hogy csak PC, tehát csak hagyományos asztaligépről, vagy
akár táblagép is. Mi is egyébként ezt a listát most mutatjuk, ami hát nyilván egy nézőnek közelről kell nézni, hogy lássa is a listáját, de a dkt.hu-n is meg lehet nézni.
Igen, dkt.hu-n az OLA menüpontra kell kattintani egyébként.
Ezen a listán ezt a felkavarodottságot már jól lehet érzékelni? Tehát hol van az index, hol van az origó?
Nagyon érdekes egyébként az, hogy az index az hát hatodik helyre került most. A tavalyi évben, amikor néztem, most ugye teljes forgalomról beszélek, tehát a belföldi, külföldi együtt, és az összes eszközt néztem. Ott az index a hatodik helyen van, tavaly egyébként a harmadik helyen volt. Az origó az nagyon érdekes, hogy tavaly is ezen a 2,6-2,7 milliós egyedi látogatószámnál volt havi szinten, most is körülbelül ott van, tehát ezen a szinten így nem érződik a változás. Mondjuk abban viszont már lehet látni változásokat, az origón belül mit néznek az emberek, mert mondjuk a hírek vagy a közéleti témák felől egyre inkább átvándoroltak az emberek az egyéb ilyen szórakoztató jellegű tartalmak felé, vagy mondjuk a filmklubnak a tartalmai felé például.
Szokták egyes kollégák úgy leegyszerűsíteni, hogy vannak a hírportálok, meg a bulvárportálok, ami persze egy nagyon-nagyon leegyszerűsítő megközelítés. Ezek szerint egy ilyen bulvár irányba megy például az origó?
Hát azt lehet látni, hogy nem annyira megy most ez a közéleti dolog. Náluk ugye voltak bizonyos botrányok, amik ezt vélhetően indokolják.
Most... ez mint hogyha mindenhol lenne most, nem? Tehát ilyen botrányok, óriási viták, különböző
különböző ilyen híramisítások, manipulációk voltak itt az origó esetében is, azért történtek ilyenek.
És ennek van már ilyen hatása szerinted a látogatottsági adatokra? Vagy pedig ez nem függ össze azért?
Nehéz ezt nyilván megítélni, hogy pontosan mi történhetett. Nehéz helyzetben is vagyok, mert ugye én egy másik szájtnál vagyok, és ezért nem szeretném őket semmilyen formában ilyen értelemben értékelni. De...
igen, ezt szerintem a nevednél ki is írjuk, hogy a 24 pontnál
dolgozom. Igen, azt mondjuk is a teljes korrektség kedvéért mindenképpen, hogy a 24 pontú média rovatát csinálom.
De egyébként pont a 24 pontú azért érdekes, mert 10 évvel ezelőtt még csak a nevét sem hallottuk.
Igen.
Ami most ugye tényleg csak azért érdekes, mert azt mutatja, hogy a helyzet lehetővé teszi azt, hogy teljesen ismeretlen szereplők hirtelenjébe feltűnjenek a semmiből.
Igen, hát nem teljesen ismeretlen egyébként, mert ugye a kiadó, ez a régi Sanoma, amelyik most már Centrál Média csoportként működik, ők nagyon régi szereplői a magyar médiapiacnak és meghatározó szereplői. Ők régen Figyelőnet néven működtettek hírportált, ami aztán fn.hu lett, aztán az FN beolvatta az akkor induló hír24.hu-ba, ami csak szintén Sanoma, és most már 24-ként működik, de valójában egy nagyon régre visszanyúló történetről van szó. De abban az értelemben viszont teljesen igazad van szerintem, hogy a Hír24 egy sokadik helyen lévő kis szereplő volt, és az elmúlt években annyira feljött, hogy akár egy éven belül most néztem, hogy tavaly júliusban a hatodik helyen volt teljes toplistán belül, most a legutóbbi júliusiban a harmadik helyen volt, még egyszer mondom, a teljes forgalomban, 2,47 millióval.
Van más szereplő is, aki hasonlóképpen ilyen hatalmas növekedést tudott felmutatni?
Nagyon érdekes, ami nem hír, meg nem ilyen klasszikus szájt, mondjuk a Jófogásnak az esete, amelyik ott van az ötödik helyen, tehát egy apró hirdetési oldalról beszélünk, és napi szinten 2,42 milliós elérést tudnak felmutatni, ötödik helyen vannak, megelőzik az indexet, amelyik picivel van lemaradva 2,4 milliónál vannak.
De akkor ez azt mutatja, hogy van lehetőség. Tehát aki akar valami jót csinálni, az meg tudja tenni Magyarországon is, nem?
Hát a kérdés, hogy ki finanszírozza mondjuk ezeknek a működését. Tehát ugye
Gergő?
Hát igen, mondjuk azért alapvetően az anyagi lehetőségek behatárolják egy szájtnak a működését. Tehát hogyha ha csak például azt nézzük, hogy mennyire tudod megfizetni, vagy hány alkalmazottat tudsz felvenni, hány újságírót tudsz felvenni, hány szerkesztőt tudsz felvenni, ez azért nagy mértékben befolyásolja a hírmennyiséget és a minőséget is.
Tehát mi itt most hárman összefognánk, akkor nem biztos, hogy olyan gyorsan be tudnánk kerülni a top 10-be.
Hát lehet, hogy ezt még nem majd meg.
Igen, mondjuk, hogy nem az a cél viszont, hogy a top 10-be legyünk, hanem mondjuk egy ilyen középmezőnnyel megelégszünk, akkor viszont elég jó esélyek vannak. például a közelmúltban indultak pécsiek, akiknek megszűnt a portálja, ugye a szabadpécs.hu, nagyon szépen indultak, és hogyha ezt tudják tartani, akkor ki tudja, hogy mi lesz ennek a hosszú távú kicsengése, de valószínűleg fölfelé innen.
Egy másik érdekes jellemzője ennek a listának, amit az előbb már elkezdtél elemeiben ismertetni, hogy nem csak a hír megközelítésű portálok kerülhetnek be az élbolyba, hanem azok is, akik mondjuk kereskedelemmel, ugye a jófogás az tipikus.
A jófogás ilyen, de ilyen az árukereső is a hetedik helyen, tehát az Index után közvetlenül egy ilyen szájtról beszélünk, ahol azt tudod megnézni, hogy hol olcsóbb egy monitort megvenni, vagy egy laptopot melyik áruházban, vagy melyik boltban.
Persze kérdés, hogy ezt tartalomszolgáltatásnak tekintjük-e? A hagyományos értelemben.
Nem hagyományos, tehát hogy egy nem újságírói tevékenység, de egy nagyon hasznos funkcióról beszélünk.
Uh-huh. Szóval az a fajta megközelítés, hogy hírportál, vagy bulvárportál, vagy egyébként egy harmadik, egy gyűjtőszájt, vagy éppen kereskedelmi portál, ilyen szempontból mindegy, mert hogyha azt nézzük, hogy nagy látogatottságot kell elérni, ami egyenlő a reklámmal, a reklámbevételekkel, akkor tényleg van lehetőség ezek szerint.
Egyébként az az érdekes, hogy nem okvetlenül kell a nagy látogatottság, mert vannak olyan ilyen réteg oldalak, amelyek mondjuk kis látogatottságból működnek, egy bizonyos célcsoporthoz szólnak, nem tudom, mondjuk az autóval rendelkezők, vagy a nem tudom én, még azt tovább szűkítve, hogy a nem tudom én, bizonyos autómárkáknak a rajongói például, vagy lehetne nyilván sorolni ezeket a példákat, azok is akár fönn tudnak maradni, mert olyan hirdetőigényeket ki tudnak szolgálni, hogy azt tudják mondani, hogy itt viszont olyanokat tudtok elérni, akik autót fognak vásárolni, vagy akik már rendelkeznek autóval, tehát egy olyan vásárlói rétegről beszélünk, aki fizetőképes.
Még egy érdekesség, ugye az utóbbi 2-3 évben nagyon sokszor emlegették a Google-t és a Facebookot, hogy nagyon komoly mértékben beleharapnak a magyarországi média világába, sőt a reklámtortába is. Ők vajon miért nem jelennek meg ezen a látogatottsági listán?
Nem tagjai a digitális közönségmérési tanácsnak. Uh-huh. Nyilván vannak statisztikák azért, hogy milyen jelentős, nagyon jelentős az ő forgalmuk, és azt onnan lehet a leginkább látni egyébként, hogy ezek a portálok, a nagy portálok, szinte mindegyik nagyon jelentős forgalmat a Facebook felől, Google felől szereznek, de leginkább a Facebook az, ami a legmeghatározóbb, és itt egyébként állati érdekes az, hogy azok tudnak igazán fönnmaradni, akik tényleg odafigyelnek a Facebookra, meg akiknek szerencséjük is van egyébként a Facebook algoritmusa, mondjuk nekik, nem tudom, bizonyos szempontból mondjuk kedvez nekik.
Neked is azt mondom, Dani, amit az előbb Fehér Katalinnak, hogy folytassuk ezt a témát, jó? Mert én azt érzékelem, vagy érzem, hogy itt egy tendenciáról van szó.
Egyetlen egy mondatot még talán az előzőekhez, hogy induló portálok, ugye most az elmúlt időszakban voltak indulók még, ott van ugye, aki visszatért, a zoom.hu, amelyik annak idején mondjuk a
10 éve? Hát ilyen 9-8, hát, valami ilyesmi.
2009 körül szűntek meg, ha jól emlékszem, most ezt meg kéne nézni, de körülbelül akkor szűntek meg, nagyon rövid ideig tudtak működni, most visszatértek. Adatok még nincsenek a DKT-ban.
De lesznek?
Egyre nem tagjai, tehát ugye meg most indultak, ez a július végi összesített adat volt, kíváncsian várjuk, hogy ők hogyan fognak teljesíteni.
Meglátjuk. Köszönöm szépen, és akkor folytatjuk rövidesen a műsor második részével, mert hogy most vége van az első résznek.
DTM. A digitális világ érdekes.